Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem Önöket a Mindentudás Egyetemek Klubjának mostani rendezvényén. Azon a rendezvényen, amely ennek a szemeszternek a záró rendezvény a Mindentudás Egyetemén. Önök talán tudják, hogy a Mindentudás Egyetemét 2002. szeptemberében indította el a Magyar Tudományos Akadémia szakmai vezetésével, az akkori ma távma Magyar Telekom és az akkori Axelero ma T-Online cégek támogatásával az a szakmai csapat, amelynek célja az volt, hogy a magyar tudósok, a magyar tudomány értékeit, eredményeit, érdekes kérdéseit, izgalmas felfedezéseit közelebb vigye az érdeklődőkhöz, a közönséghez. 6 szemeszter telt el, ebben a 6 szemeszterben a Mindentudás Egyetemén 111 előadást hallhattak az érdeklődők, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László termében a Lágymányoson, de ezen kívül a legnagyobb vidéki egyetemi központokban, sőt, 2 előadást a határon túli magyar területeken is tartottunk, Kolozsvárott és Komáromban. Mindentudás Egyeteme sikere az első 4 szemeszter után arra ösztönzött minket, hogy a közönség igényének megfelelően olyan alkalmakat is szervezzünk, amely a hagyományos Mindentudás Egyetem előadáshoz képest kicsit másfajta lehetőséget ad tudósok, kutatók és közönség érdeklődő találkozására. Ez lett a Mindentudás Egyetem klubja. A Mindentudás Egyetem klubja másfél éve zajlik. Ebben a másfél évben tudomány és művészet, fiatal kutatók, humángenomika, biotechnológia és környezeti következményei témakörökben zajlottak le beszélgetések, kifejezetten a Mindentudás Egyeteme égisze alatt. Ebben a szemeszterben is több ilyen rendezvényünk volt, és ez a záró rendezvény, ez különleges 2 szempontból is. Különleges egyrészt azért, mert közvetlenül kötődik 3 Mindentudás Egyetem előadáshoz, amelyek a közelmúltban zajlottak, és különleges a helyszíne miatt is. Ez a 3 előadás a magyar rendszerváltozás, a demokratikus Magyarország megszületésének 15. évfordulójához kapcsolódott, hiszen az alkotmányosságról szóltak Sólyom László akadémikus, Bihari Mihály alkotmánybíró és Bence György professzor tartott egy-egy előadást, talán volt mondjuk ezt a televízió képernyőjén megtekinteni, illetve a Mindentudás Egyetem honlapján is találkozhattak vele. Ebben a témában, tehát 15 év alkotmányossága témában szerveztük ezt a mai beszélgetést, itt a Magyar Tudományos Akadémia épületében, és ez a második különlegessége a rendezvényünknek, hiszen általában nem itt, hanem vagy az A38-as hajón, vagy a Kogáth galériában, tehát külső helyszíneken tartjuk ezeket a beszélgetéseket. Most azonban úgy gondoltuk, hogy a szemeszter zárásaképpen ennek a programnak, a Mindentudás Egyetemének a szellemi bázisához, az akadémiához szeretnénk egy kicsit visszajönni, úgy gondoljuk, ez egy méltó befejezés lesz ennek a szemeszternek. Ezzel talán azt is éreztem Önöknek, hogy maga a beszélgetés az kifejezetten szakmai jellegű, magyarán nem aktuálpolitikai vitákat folytatunk, ez soha nem történt meg Mindentudás Egyetem rendezvényen, hanem valóban értő, jeles tudósok, kutatók és érdeklődő, nyitott szívű, nyitott elmélyű közönség találkozásának szánjuk ezeket az alkalmakat. Néhány technikai információt el kell mondjak. Mint látták, televíziós felvétel készül, ezért kérjük Önöket, hogy a mobiltelefonjaikat ne csak lehalkítsák, hanem kapcsolják is ki, mert egyébként ez zavarja a felvételt. Azt is kérjük Önöktől, hogy a mintegy 55-60 perces itteni beszélgetés, illetve utána az Önök kérdésére ott válaszok végét várják meg, mert a televíziós felvételt szintén zavarná, ha másképp történne. Ezt követően engedjék meg, hogy bemutassam vendégeinket, akiknek köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Csiznadia Ervin politológus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, és Tunf István politológus, aki szintén a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, mindketten tanítanak, és Tunf István pedig a századi politikai iskolának is alapítványnak vezetője. Engem Fábri Györgynek hívnak, és az akadémia kommunikációs igazgatója vagyok, és a tudományos vezetői feladatokat látom el a Mindentudás Egyetemén, és engedelmükkel magam is leülnék, hogy ez valóban egy beszélgetés legyen. Egy olyan beszélgetés, melynek témája a 15 év alkotmányosságot. Annyit hadd mondjak el Önöknek, vendégeinknek is, hogy amikor kitaláltuk ezt a tematikus ívet a Mindentudás Egyeteme 2005 tavaszi szemeszterében, hogy mi foglalkozunk majd az alkotmányossággal, akkor megmondom őszintén, haboztunk egy kicsit. Azért haboztunk, mert féltünk attól, hogy vajon egy ilyen témáról, amely érinti a közéletet, érinti napjainkig érő történések egész sorát, lehet-e egyáltalán tudományos előadást tartani, lehet-e egyáltalán valóban egy szakmai mércével mérve kellőképpen elfogadatlan és módszertanul is vállalható elemzést adni. Mi magunk éppen ezért az alkotmányosság oldaláról közelítettük, úgy gondoltuk, hogy az alkotmányosság egy olyan tudományterület, részterület, amelyről értő tudósok kellőképpen tudnak beszélni. Azt hiszem magam egyébként, hogy sikerült, nem tudom, hogyha látták magát az előadást, akkor előadásokat mit tapasztaltak, de szeretném, hogyha néhány szót arról váltanánk a beszélgetés elején, hogy akár az előadásokon szerzett tapasztalataik alapján, akár más okokból, vagy más forrásokból, hogyan látták, valóban lehet-e tudományosra beszélni, a tudomány nyelvén, a tudomány közegében beszélni a rendszerváltozás körüli eseményekről, mi nehezíti ezt meg, mi teszi adott esetben könnyűvé, milyen kihívása ez önöknek, kutatóknak.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Azt gondolom, hogy ha nem lehetne erről tudományos alapossággal beszélni, meg nem lehetne feldolgozni azokat a folyamatokat, amelyek az elmúlt 15 évben Magyarországon végbe mentek, akkor nagyon nagy bajban lennénk, mert nem tudnánk olyan analízist készíteni, amiből a jövőbeni utakat, terápikus javaslatokat el lehetne készíteni. Egyrészt 15 év az tényleg egy hosszú idő, még egy társadalom történetében is, és ugyanakkor pedig sokan, a szociológusok, politológusok, de alkotmányjogászok is úgy látják, hogy lassan elérkeztünk egy mérföldkőhöz, elérkeztünk egy olyan ponthoz, amelyik visszatekintve azt láthatjuk, hogy nagyon fontos feladatot töltött be a megállapodásos forradalom idején az alkotmányos rendszerváltozás során az az intézményrendszer, amelyik békésen elvitte Magyarországot a mostani helyzetig, de magának a politikai rendszer működésének, magának az alkotmányos intézményrendszer napi működésének is olyan funkciózavarai vannak, amelyek miatt talán érdemes alaposabban megnézni, hogy ezek miért alakultak ki így, ezek mennyiben segítik a mostani működésükkel a magyar társadalom problémáinak megoldását, vagy mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy maga a rendszer teremt olyan problémákat, amelyeket neki kellene megoldani. Tehát lehet az egészhez viszonyulni normatív megközelítése, ahol jól részt az intézmények funkcionális, strukturális működését elemezzük. Lehetne megnézni a folyamatokat dinamikus oldalról, hogyan élték meg az emberek szocializációs metszetben, a pártosodás folyamatáról, kifejezetten a társadalom szerkezet átalakításának oldaláról. Tehát én úgy gondolom, hogy egyértelmű és jogos az a felvetés, hogy szükségeltetik, még az ilyen közelmúltnak is egy sokkal mélyebb analízise, mint ahogyan ez mondjuk megtörténik a publicisztikában, vagy most már egyre több úgy látom, hogy történettudományi, politológia és alkotmányos munka foglalkozik a kérdéssel.
Én is köszönöm szépen a meghívást, jó estét kívánok mindenkinek. Talán az első megjegyzésem az lenne a kérdésre válaszolva, hogy lehet-e beszélni a tudomány nyelvén erről, hogy számomra az egy érdekes kérdés, hogy politológusok beszélhetnek-e alkotmányos kérdésekről, mert azt tapasztaltam az elmúlt 15 évben, hogy nagyon érdekesen parcellázódtak fel a szakterületek. Ugye a politológia, talán a jelenlévők is szereztek erről tapasztalatot, inkább ugye a pártokkal szokott foglalkozni, inkább a közéletnek más területeivel, és az alkotmány területe az, meg az alkotmányjogászok feladata szokott lenni. Tehát ha tévéműsorokat is nézzük, ha van egy alkotmányos kérdés, akkor egy alkotmányjogászt hívnak meg, és ő értelmezi számunkra ezt a problémát. Anélkül, hogy belebonyolódnék ilyen tudománytörténeti dolgokba, azért csak emlékeztetnék arra, hogy a mi tudományunk, a politika tudomány, az az alkotmány tudományból nőtt ki. Ugye a 20. század első felében, amikor a politika tudományt még nem nagyon így hívták, akkor ugye alkotmányjogászok voltak a nagy politika tudósok, akik ezekről a kérdésekről beszéltek. Tehát ilyen szempontból tehát az egy érdekes dolog, hogy a politológusoknak milyen mondani valójuk lehet erről a dologról. A másik megjegyzésem Az pedig az, hogy nagyon élvezetesen is lehet erről beszélni. Tehát Sólyom László előadása például, ugye, ami a Mindentudás Egyetemén hangzott el, zajlott, az azt mutatta, hogy azért itt nem olyan szakkérdésekről van szó, amit a laikus soha az életben nem érthet meg. Tehát lehet erről a humor nyelvén is beszélni, húsba vágó kérdésekről, nagyon fontos kérdésekről. Tehát kifejezetten egy olyan téma, ami a közt is érdekli, azt gondolom. Tehát talán az elmúlt 15 évben ez az oldala ennek a történetnek nem domborodott annyira ki, hogy az emberek, a mindennapi ember mindannyiunk számára mit jelent az, amit úgy hívunk, hogy alkotmányos demokrácia, egy alkotmányos rendszer. Nem egy éteri dologról van szó, hanem nagyon is olyanról, ami a mindennapjainkat meghatározza.
Miről visszakérdeznék a Strumpf István által felvetett útra, nevezetesen, hogy mit tudunk levonni konzekvenciákat egy ilyen tudományos vizsgálatból, azért így kikívánkozik belőlem a tudomány területek illetékességéről mondottaid alapján, hogy tavaly készítettünk egy nagy felmérést a országos reprezentatív mintán a tudomány társadalmi képe Magyarországon, és hát itt sok mindent lekérdeztünk. Egyebek között egy Európai Uniós kérdőívnek megfelelően összehasonlítható módon megkértük a válaszolókat 1200-as országos reprezentatív minta volt a felnőtt lakosságra. Különböző tárgyterületeket soroljanak be, mennyire tartják tudományosnak ezeket a területeket, inkább így mondanám általánosan. És hát természetesen a politológiát is megkérdeztük, már így Csizmadi Ervin említette. És hát a politológia, azt kell mondanom, hogy valóban egy izmos helyet foglalt el ebben a rangsorban, hiszen alig szorult valamivel az asztrológia, a parapszichológia és a tenyérjóslás mögé. Tehát mindenképpen van egyfajta kép a közönségben is a politológiáról. Mi lehet ennek az oka vajon?
A Fanyar irónia lehet, hogy kritika magával a politikatudománnyal kapcsolatban is. Az is lehet, hogy ez a kritika részben jogos, de azért nem szabad elfelejteni, hogy viszonylag fiatal tudományágra van szó Magyarországon. Sokáig ez tiltott volt. Én még emlékszem arra, hogy frissen végzett egyetemi oktatóként hogyan kellett bújtatva tanítani politológiát a szakkollégiumokban, egyetemi klubokban.
A Schmidt és Bihari tanszéken.
És alkotmányok berkei alatt próbáltuk a tantár struktúrát átalakítani, és hát vívta a maga függetlenségi harcát a politikával szemben a késő kádárizmus idején, és hát a rendszerváltozás, rendszerváltoztatás ugye nagyon sok értelmiségit beszippantott, jó részt azokat, akik szerepet vállaltak egyfajta kritikai magatartással az akkori rendszer kritizálásában, átalakításában, és akkor így össze is keveredtek a szerepek, a politikusi, a tudományos elemzői, politológusi szerep. Szerintem most is egy ilyen függetlenségi harc folyik, hogy maga a tudomány terület kiharcolja a maga önállóságát, hogy ne keverjék össze a politológust a politikussal. Egyre több politikai elemző jelenik meg a szintéren, ez melyben különbözik a politikustól és a politológustól. Tehát van egyfajta szerepzavar. A média az pedig olyan módon rárepült a mindennapi politikai történésekre, és olyan módon kényszeríti ki a napi reagálásokat politikusokból és politológusokból, hogy időnként az egyszerű néző nem tudja megkülönböztetni, hogy akkor most ki milyen szerepben jön elő. De ugyanakkor ennek a tudományterületnek évszázadokra visszamenőleg, de azt gondolom, hogy csak utolsó 100 éves történetét nézzük meg, igen jól meghatározható disziplinális keretei vannak, és meg vagyok győződve róla, hogy előbb-utóbb Magyarországon is megteremtődik a lehetősége a civilizált átjárásnak a különböző szerepekből, az elemzőiből, az éppen aktuálisan politikusi szerepben, vagy vissza az oktatói, tudományos kutatói szerepbe.
Csak egy mondat, hogy én is a Fanyar iróniára szeretnék azért reagálni, mert... És szeretném megkérdezni, hogy a vizsgálatban megkérdezték-e a válaszolókat, hogy milyen merítési bázis alapján nyilatkoznak. Tehát mondjuk folyóiratokat olvasnak-e, vagy napi sajtót, mert ez sem mindegy. Ugyanis a politikatudománynak nem csak az a terepe, amit a napi sajtóból ismerünk. Nyilván van egy ilyen hangulat a politológiát illetően, hogy ugye csak a napi sajtóban írnak emberek, meg a televízióban jelennek meg. Na most, hogyha ezt a dimenziót nézzük, akkor valóban esetleg kialakulhat egy olyan kép, hogy a csillagjóslással válik a politikatudomány egyenértékűvé. De a mi disziplinánknak vannak ugye egyéb megnyilvánulási formái, folyóiratai, konferenciái. Ez egy nagy kérdés számomra, hogy például a nagy közönség ezekhez hogyan juthat el. Ugye, mert írnak a politológusok azért egészen más típusú szövegeket is, mint amiket itt látunk magunk körül kavarogni, csak azok valahogy nem nagyon találkoznak a közönséggel, mert a közönség esetleg, amikor egy komolyabb tanulmányt olvas, akkor tovább lapoz. Tehát azért a dolognak van egy másik dimenziója is, és ez sem árt mondjuk egy következő felmérésben tisztázni.
Hadd vigyem vissza természetesen a politológiai értékeit, nem csak hogy elismerve, hanem azokra támaszkodva a beszélgetést, valóban azokhoz a tartalmi kérdésekhez, amelyeket itt a bevezetőben felvetettek, hát hiszen éppen ilyen típusú átfogó nagy társadalmi elemzések, politológiai elemzések vezethetnek talán azokhoz az eredményekhez, amit Stumpf István említett, azokhoz a problémafeltárásokhoz, hogy mi ered a mai bajainkból, mai kérdéseinkből és mai megoldatlanságainkból, mi ered a rendszerváltozás körüli eseményekből, az akkor alkalmazott, akkor jónak tűnő, később talán rossznak bizonyult, vagy nem is rossznak bizonyult, csak egyszerűen megváltozott megoldásokból.
Az egyik mostanában talán újra napirendre kerülő kérdés, nem abban a formában, ahogyan Antal József megemlítette, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, de az a kérdés, hogy egy alkotmányozó nemzetgyűlésnek az ötlete, amit akkor az MDF felvetett, az mennyiben szélesítette volna ki a rendszerváltoztatás részvételi bázisát, alkotmányos hátterét. Jó lett volna-e, hogyha egy szélesebb talajon történik a rendszerváltoztatás forgatókönyvének kidolgozása, vagy pedig az a megegyezéses tárgyalásos forradalom, amelyről ugye az előadások is részben szóltak. Tehát, hogy itt az akkori magyar szakértelmiségi elit jelentős része, vagy ellenzéki oldalon, vagy a harmadik oldal, vagy a pártállam szakértőinek az oldalán megpróbálta kidolgozni a rendszerváltoztatás alkotmányos forgatókönyvét, és végül is, hogyha az eredményt nézzük, akkor nagyon sokan elismerték, hogy egy olyan jogállami struktúra jött létre Magyarországon, amely Közép-Kelet-Európában mindenképpen egy olyan példaértékű modell volt, amely jó keretet szolgált arra, hogy a társadalmi konfliktusokat szervezett és intézményes módon meg lehessen vívni, és az egypártrendszerről a többpártrendszerre való áttérés az békés úton történjen, és az állam által uralt gazdaság lebontása is szervezett módon történt. De mostanában jönnek felszínre azok a kérdések is, hogy hát ez nem volt egy szűk pártpolitikai vagy elitpolitikai alkú, amelynek most lassan látszanak a defektjei, a legitimációs hiányai. Vagy az a kérdés, amelyik az utóbbi időben felvetődött, hogy a kormányozhatóság és a, hogy is mondják, ez a teljes képviselet, tehát hogy a minél szélesebb reprezentáció érvényesüljön a választások során, ennek a vitájában a kormányozhatóság javára dőlt el a kérdés, és most 15 évvel a rendszerváltoztatás után nem kell újra feltenni ezt a kérdést. Vagy pedig az az alkotmányos szerkezet, amelyik most létrejött, az nem túlságosan szűke, nem túlságosan sok mindenki szorul ki a részvételből, hogyha ilyen sokan nem akarnak pártokra szavazni, mint amit az utóbbi időben a közvéleménykutatások jeleznek. Vagy hogyha ilyen sok alkotmánysértés leledzik maga az országgyűlés, akkor nincs probléma a normativitással. Vagy hogyha ennyire farizaus módon működik a pártfinanszírozás rendszere, amelyet mindenki becsukja a szemét, és pontosan tudja, hogy sokkal többet költenek a pártok a kampányra, mint ami törvényesen engedélyezett, akkor mi zajlik itt? Hát olyan kérdések kerülnek napirendre, amelyek, amikor ez elindult, nyilvánvalóan nem voltak kérdések, de ahhoz, hogy tovább lehessen lépni, az például azt a kérdést fel kell tenni, hogy az Európai Uniós tagság révén nem került-e Magyarország egy totálisan új társadalmi, gazdasági, politikai erőtérbe, és ahhoz nem kell-e az alkotmányos szerkezetét újra alakítani, vagy például az alkotmányban minden szál el van-e varva a csatlakozás utáni időszakra nézve. Éppen ebben az épületben zajlik egy alkotmányos törzsasztal vita, ahol számos alkotmány jogász azt mondja, hogy hát itt komoly alkotmányos válság fenyegethet, mert szerintük normatív oldalról közelítve ehhez a kérdéshez, bizony az alkotmányon nincsen keresztül vezetve az Európai Uniós csatlakozás, nincs megfelelően elvarva ennek minden szála.
Hadd térjek vissza még azokra a megjegyzésre is Stumpf Istvánnak, amikor jelezte, hogy magának az új alkotmánynak a létrejött, az új társadalmi berendezkedés létrejött, és sok kérdéseket vett fel így utólag. Hogyan látják egy alkotmányozási dinamika, egy társadalmi dinamika, vagy egy politikai dinamika vitte előre azokat az időket, azokat a megoldásokat? Ugye ez csak a megkülönböztetést mint az előadások óta gyakorlatilag viszonylag elhangzottak, ugye egy alkotmányozási dinamika, az világosan mutatja, hogy az alapvető működési kereteket kell megteremteni, ez a legfontosabb, ezen dolgozunk, mi rendszerváltó, komoly értelmiségiek, kutatók, társadalmi szerepvállalók, ez egy lehetséges logika. A másik lehetséges logika, hogy volt egy olyan társadalmi erő, amely társadalmi mozgás, amely dinamikát adott ezeknek a folyamatoknak, vagy a hatalomváltás adta fő dinamikát.
Hát itt erre azt tudom mondani, ugye, hogy amit István fölvetett, hogy esetleg egy alkotmányozó nemzetgyűlés, és hogy miért így alakult a dolog. Abban benne van az is, hogy valószínűleg azért alakult így, mert az általad említett társadalmi dinamika nem volt elég erős ahhoz, hogy egy ilyen típusú átalakulás zajoljon. Hát azért én azt gondolom, hogy ha mondjuk kitekintünk Kelet-Közép-Európára, ugye, és a késő 80-as évekre, akkor látunk olyan modellt, amelyben nagyon erős volt a társadalom részvétele, például Lengyelország, ugye, ahol hát milliós nagyságrendű tagsággal rendelkezett a Szolidaritás nevű szakszervezet, és egy más típusú átalakulás volt, bár hozzáteszem, hogy ott is kerekasztaltárgyalások keretében történt meg a dolog. Na most én azt hiszem, hogy miért pártalkuk, meg miért egy szűkebb dolog, azért, mert Magyarországon voltak éppen a társadalom a 80-as években nem nagyon, hogy mondjam, jelezte, vagy nem nagyon mutatta a jeleit annak, hogy itt olyan Isten igazából ebben a folyamatban neki konkrét akarata, vagy konkrét szerepe lenne. Tehát én azzal a megközelítéssel nem nagyon értenék egyet, amelyik mindig ezt mondja, hogy itt kialakult, hát szokták használni ezt a lebegő pártrendszer című kategóriát, ugyanis nem nagyon volt más, aki ezt az egészet le tudta volna vezetni. Tehát szerintem ezek az alkuk, ezek döntően abból fakadtak, hogy a társadalomnak nem voltak olyan, hogy mondjam, meghatalmazottjai, olyan szereplői, akik ebbe a folyamatban érdemileg bele tudtak volna szólni. Ha vannak ilyenek, akkor szerintem egészen másképp történik a dolog. Azzal viszont nagyon egyetértek, hogy 15 évvel az események után valóban a mai magyar társadalom nem az a társadalom, amelyik 1989-ben volt. Tehát ez a magyar társadalom már azt a fajta pártalkukra vagy megegyezésre épülő politikai stratégiát, amit akkor természetesnek gondoltunk, vagy legalábbis hát sokak számára az volt, ezt elfogadná. Tehát és itt egy új helyzet van, részben az EU miatt is, részben pedig azért, mert a mai magyar társadalom 15 év alatt valamit két tanult is azért a folyamatokból. Tehát én azt gondolom, hogy ez a tanulási folyamat, ez a magyar társadalomban nagyon erősen és mélyen végbe ment. Tehát nem véletlen, hogy ilyen nagy bajban van a politikai elitünk, mint amilyen bajban van, mert a társadalom nyomása alulról nagyon erőssé vált, ami nem volt meg 89-ben.
Érdemes például egy nagyon fontos momentumát kiemelni a rendszerváltoztatás első periódusának, az MDF-SZDSZ paktumot. Hogy ez valójában ugye abban az időszakban, sőt, szerintem még most is nagyon sokan úgy gondolják, hogy ennek csak pozitív hozadéka volt, hiszen lehetővé tette a kormányozhatóságot, mert csökkentette a kétharmados törvények számát, és a konstruktív bizalmatlansági indítvány bevezetése révén nagyon erős miniszterelnöki hatalmat teremtett, és ezáltal szinte megbuktathatatlanná tette azt a kormányt, amelye mögött legalább 50%-os parlamenti támogatottság áll. És a másik oldalon pedig ugye a médiában valami kompromisszumot hozott, nem a médiatörvényt, de a személyekben, és magát a köztársasági elnöki intézményt is ennek a kompromisszumnak, vagy megállapodásnak a részeként dolgozta ki, vagy hát tette lehetővé ebben a formájában. Én úgy gondolom, hogy például a köztársasági elnöki intézmény egészen a mostani választásig a paktumok fogságában leledzett. Nem tudott kiszabadulni a pártok paktumának fogságából. Sokkal több minden volt benne, van benne a jelenlegi konstrukciójában is a köztársasági elnöki intézménynek, de miután megállapodásos, főleg a kormánypártok megállapodása révén vagy ott, akkor az a legnagyobb ellenzék és a legnagyobb kormánypárt megállapodás, amiből kimaradt. Kimaradtak más pártok. Hát több párt volt akkor a parlamentben, mint a két nagy párt. Tehát csak emlékezzünk vissza, az SZDSZ nem vonta be ebbe az alkuba akkor a Fidesz, nem kérdezte meg, mint ahogyan nem kérdezte meg a másik ellenzéki pártot sem, a szocialistákat, mondjuk még ez érthető volt. Míg az MDF sem olyan nagyon tárgyalta meg ezt az akkori kereszténydemokratákkal, és a kisgazdapárttal. Tehát ott két nagy párt alkúja volt, ami abban az értelemben egy racionális, a helyzetet kezelni akaró megállapodás volt. Na de ennek a terméke többek között a kormányozhatóság, mint pozitívum. Lehet azt mondani, hogy ilyen értelemben be is fagyasztotta a miniszterelnöki pozíciót, megerősítette, hihetetlen hatalmat adott a miniszterelnök kezébe, mert nem a kormánynak van miniszterelnök, hanem a miniszterelnöknek van kormánya. És a másik oldalon pedig a köztársaság elnököt valójában a pártok megegyezésének a tárgyává tette. És az a konfliktus, ami mostani köztársaság elnök választás körül kialakult, az nagyon jól mutatja ennek a paktumnak a természetét. És az, hogy Sólyom László tulajdonképpen ki tudott szabadulni éppen ezen ellentmondásos jelölési folyamat okán ebből a paktumból, az számomra azt a lehetőséget villantja fel, hogy az új köztársasági elnöknek hihetetlen széles mozgástere teremtődik arra, hogy kihasználja a köztársaság elnök intézmény valóságos természetét, vagyis hogy azokat a problémákat is a diskurzus, a politikai és a közéleti diskurzus tárgyává tegye, ami mondjuk a pártok között nem tud egyről a kettőre jutni, mert besül a kétharmados törvények betartás demokráciájának logikájába, vagy besül abban, hogy a pártok érdekeltek a rövid távú szavazat maximalizálásba, és nem hajlandók hosszabb távon, vagy nem tudnak hosszabb távon nemzetstratégiai kérdésekben gondolkodni.
Hadd kérdezzek erre rá kicsit történelmi távolba emelve ezt az eseményt. Ugye azt mondjuk, hogy a társadalmi dinamikát, Csizmadi Ervin említett, hogy a társadalmi dinamikát nem igazán lehetett érezni, legalábbis a konkrét alkotmányozási időszakban. Stumpf István említett több anomáliát az uniós csatlakozással kapcsolatos alkotmányügyi kérdéseket, egyéb más ügyeket, amiről még fogunk gondolom beszélni, vagy éppen itt a köztársasági elnök választás. Vajon ma ezeknek az anomáliáknak, amelyek fogadjuk el, jó része fakadhat a 89-90-es események természetéből. Ezeknek az anomáliáknak a megoldására, ezeknek a felvetésére egyáltalán van-e társadalmi dinamika, vagy megint hiányzik ez a társadalmi dinamika, hiszen most egy más típusú alkú lehetséges, hiszen a késő kádári társadalomnak megvolt ez a lenyomottsága, megvolt ez a óvatossága, most pedig létezik egy kiábrándultsága, elfordultsága, valami nagyon fontos önálló élete, a politikától független élete. Nem lehet-e az, hogy ezek az anomáliák az alkotmányozási kerekasztalon, az akadémiai épületében, értelmiségi, kutatói, politológusi vitákban felmerülnek, megfogalmazódnak, ugyanakkor a társadalmi dinamika továbbra is hiányzik?
Az a véleményem, hogy a társadalmi dinamikát azokban az országokban, amelyekben valamiért a társadalom, ha tetszik, említetted a történelmi távlatot, azt mondom, hogy ahol a társadalmi dinamika történelmileg is vagy hiányzott, vagy csökevényes volt, ott a sajnos azt a politikának kell megteremteni bizonyos értelemben. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a magyar politikának az elmúlt 15 éve hogyan tagolható, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 6-7 évben, tehát a 15 évnek a második részében a pártok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy valahogyan a társadalomhoz eljussanak. Ugye a mi szakmánkban szoktunk ilyen modelleket felállítani, és a politológusok a 90-es évek elején ugye azt írták például, külföldön is, meg Magyarországon is, hogy a pártok bezárulnak az államba. Ugye használtak is erre mindenféle szakkifejezéseket, amiket én most itt nem mondok. Most ez a korszak azt hiszem lejárt. Ennek vége van. Tehát most valahol ott tartunk, hogy az lett a pártok között a feladat, hogy ezt a társadalmi dinamikát, ha tetszik felülről, hogyan lehet megteremteni. Tehát hogyan lehet helyzetbe hozni a társadalmat. Sajnos azt kell mondjam, hogy a magyar rendszerváltásból ez a momentum hiányzott. Tehát ez a magyar társadalom nem önjáró még mindig. Nem tudja, hogy milyen lehetőségei vannak. Nem tudja például, hogy a jogállam mit jelent az ő számára, milyen jogai vannak, milyen aktivitásformái lehetnének. Mert most mondhatnánk, hogy az elmúlt 40 év, én azt mondanám, hogy sok-sok 40 év még korábban is, ami ezeket a társadalmi energiákat lefolytotta. Tehát ennek a magyar új demokráciának szerintem nem pusztán az volt a feladata, hogy a Kádár rendszert és annak a hagyományait eltakarítsa az útban, hanem sokkal régebbi hagyományokkal is szembe kell itt nézni. És én azt látom, hogy itt most az utóbbi néhány évben a pártok között, a politikai elitben beindult egy verseny abban a tekintetben, hogy hogyan lehetne mégis közel kerülni ehhez a magyar társadalomhoz. Egyébként a világ más országaiban is van egy ilyen folyamat, hogy Mégpedig valószínűleg azért, mert ez a bizonyos bizalmatlanság, amiről annyit beszélünk, amely növekszik, ugye. Bár hozzáteszem, mindig azt mondjuk, hogy növekszik, de már nem tudom, hova tud növekedni, mert ugye évek óta mindig azt mondjuk, hogy a mélypontra jutott, és még mindig van mélyebb pont, tehát ezt mutatják a folyamatok. Tehát én azt hiszem, hogy itt egy folyamat kellős közepén vagyunk. Teljesen újra kell gondolni azokat a kereteket, amelyek a rendszerváltás időszakában kialakultak. Ez a véleményem. István említette a köztársasági elnök pozícióját. Ez is egy eleme, nagyon fontos eleme, de szerintem ezen kívül nagyon-nagyon sok minden van. Az egész filozófiája ennek a magyar rendszerváltásnak. Az egész jogi háttere. Említetted ugye a paktumot, a kormányozhatóságot. Hát azt tudom mondani, hogy a kétharmados törvényeknek a szerepe, az egyfelől erősítette a kormányozhatóságot, másfelől bizonyos értelemben gyengíti is a kormányozhatóságot. Tehát ez egyre inkább ugye a napjainkban derül ki, hogy ami akkor fontos volt, hogy stabilitást adjon a korai kormányainknak, az bizony napjainkban, majd hogy nem a kormányozhatatlanságnak a képét vetíti elő. Tehát megváltozott ebből a szempontból is a helyzet.
Többször említettétek a társadalmi dinamika hiányát, ezt magyarul úgy lehet fordítani, hogy a krumplis tészta nem robban. Vagyis, hogy nincsenek olyan súlyos társadalmi feszültségek az országban, amelyek különböző társadalmi csoportokat arra kényszerítenének, késztetnének, hogy bejelentsék a lojalitásuk felmondását a rendszernek, vagy a rendszer különböző intézményeinek. Vagyis Magyarországon az a helyzet, hogy nem érkeztek el a társadalmi feszültségek egy olyan forpontra, amely egy komoly rendszerkritikai magatartást idézne elő. Éppen arról kellene részben beszélnünk, nagyon sok társadalmi dinamika van, nagyon sok olyan társadalmi folyamat indult el az elmúlt időszakban, és sajnos ezek zöme negatív társadalmi folyamat, az elszegényesedés, a rendszerváltoztatás vesztesei számának növekedése, a kumulációs hatások, hogy nagyjából ugyanazok a vesztesei a rendszerváltoztatásnak, mint az Európai Uniós csatlakozásnak. Hiába csak egy évvel vagyunk az EU-s csatlakozás után, de látható, hogy ezek a szociális feszültségek halmozódnak regionális metszetben és generációs metszetben. És ami új jelenség, lehet, hogy a krumplis tészta nem robban, de elképzelhető, hogy a McDonald's az komoly feszültségeket fog kiváltani, mert a fiatal diplomás munkanélküliek, azok szofisztikáltabb kritikát tudnak kifejteni a rendszerrel kapcsolatban, és ezek száma növekszik. Tehát én azt érzékelem, hogy folyamatosan növekvő társadalmi problémák vannak, amikre nem tudott az elmúlt időszakban maga a politikai rendszer megfelelő válaszokat találni, és ma ezek a feszültségek gyülemlenek, és hogyha erre nem fog tudni maga a politikai rendszer megfelelő válaszokat talán, akkor maga a politikai rendszer lesz a problémák forrása. És ma is már így néz ki, hogy leginkább a politikai rendszer működésének anomáliái teremtenek olyan feszültségeket, amelyek nem a problémák megoldására terelik a figyelmet, hanem gyakorlatilag a rendszer önmagával való foglalkozás irányában. Na most, ha elválik ilyen mértékben egymástól a valóságos világ és a maga problémarendszer és a virtuális világ, benne elsősorban a politika, amik magával foglalkozik, és egyébként ez nem magyar jelenség, ez összefügg a mediatizálódásával a politikának és a personifikálódásával, ez szerintem igen súlyos gondokat okozhat, különösen azoknál az országoknál, akik ugye friss rendszerváltó országok, és a 15 év az nem olyan nagyon hosszú idő, és akik újonnan lettek a tagjai egy olyan Európai Uniónak, amelyik maga is súlyos problémákkal küzdik.
Hadd fordítsak azért azon, amit a krumplitészta nem robban effektusnak.
Ezen még meditálok, hogy mit is jelent.
Hát ugye ez a puliszka nem robbannak, ha jól értem, a magyarítása. Azért egy másik fajta társadalmunk is elképzelhető. Tehát nem csak a nagyon kemény opozíció, amely egy döntően szociális jellegű társadalmi alávetettségből, konfliktusból fakad, hanem társadalmi dinamikát adhatna akár az is, hogy léteznek olyan társadalmi csoportok, amelyek közvetlen érdekeiket látják veszélyeztetve, még akkor is, hogyha nem alávetettek, tehát vállalkozói rétegek, értelmiségi rétegek, amelyek azt mondják, hogy kérem szépen, itt van egy uniós csatlakozás, itt van egy valami fajta globalizációs versenykihívás, ebben szemlátomást, ha nem teremtik meg nekem a kereteket, nem teremti meg, nem menedzseli az állam olyan módon az én környezetem, hogy erre szükség volna, el fogok maradni. Nem a krumplis tésztával lesz a gondom, hanem nem tudom, három éven telecserélni az autómat, ez valószínűleg egy szűkebb réteget érint, de egy nagyon erős érdek artikulációra képes réteget érinthet. Vajon az ő társadalmi dinamikájuk bekerülhet-e egy ilyen változásba?
Most már úgy látom, a kulcs szó lesz a társadalmi dinamika. Én azért azt gondolom, hogy ha megnézzük a 15 évet, hogy amikor mondjuk Magyarországon az utcára kikerültek emberek, akkor kik kerültek ki, már úgy értem, hogy kik vonultak az utcára, akkor én azért azt látom, hogy van néhány meghatározott csoport, amelynek az érdekérvényesítő képessége elég volt ahhoz, hogy kivonuljon és elérjen eredményeket. Más csoportok, amelyek erre nem képesek, azok a hagyományos elégedetlenkedés stratégiáját követik, tehát hogy magukban füstölögnek, vagy a háttérben zajlanak a dolgok, de néhány olyan nagy magyar társadalmi vagy gazdasági csoport van, amely képes volt arra, hogy a politikát befolyásolja. Számomra ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon azok a csoportok, amelyeket te is említettél, azok képesek lesznek-e valaha is egy olyan önszerveződésre, amely lehetővé teszi, hogy akkor az érdekeiket úgy képviseljék hatékonyan, hogy a politikáig ez eljusson. Én inkább úgy látom, és visszatérnék ide a magyar rendszerváltás, hogy a magyar rendszerváltásnak a filozófiájában ugye benne volt valahol az is, ugye a békés átmenet, amiről beszéltünk. Tehát az, hogy pacifikálni társadalmi csoportokat, annak érdekében, hogy lebontjuk az előző rendszert. Annak érdekében a nyugati életszínvonalat hozunk létre. Ugye hát az akkori közvéleménykutatások arról szóltak, hogy a magyar emberek azt szeretnék, hogyha rövid időn belül nyugati életszínvonal lenne. Ez ugye egyáltalán nem következett be. Nagyon sok mutató tekintetében a mai Magyarország rosszabbul áll, mint a 80-as években. Tehát elképesztő mutatókat lehetne idézni ilyen szempontból. Ugyanakkor viszont a társadalmi önszerveződés nem nagyon változik. Erről pedig nekem az a véleményem, hogy a magyar társadalom egy picikét még mindig az államtól, a fensőbbségtől, a hatalomtól várja a megoldást. Lehet, hogy nem is várhatja máshonnan. Nem tudom. Csak azon gondolkodom, hogy kialakult megint az a kettősség, ami a magyar történelemben már oly sokszor megjelent, hogy vagyunk mi lent, vagy vagytok ti fent, oldjátok meg a problémáinkat, és hogyha nem oldjátok meg, akkor ti alkalmatlanok vagytok. Tehát ebben a kettősségben nem látok változást. Szerintem egy 21. századi politika és egy 21. századi társadalom viszonyában ezen kellene változtatni. Egyrészt a politikának is mindent kellene tennie azért, hogy a társadalomban egyre több önjáró csoport legyen, másrészt a társadalmi magatartásoknak is módosulni kéne. Csak hát nagyon nehéz egy olyan helyzetben, amiről az István beszélt, hogy egyre több a vesztese a folyamatnak. Tehát a vesztesek azok hogyan tudnának ugye érdeket érvényesíteni már eleve. Szóval a fiatal diplomások, ugye ha jól olvastam, 19%-a a végzett egyetemistáknak munkanélküli, de lehet, hogy ez egy rossz adat, és nem vagyok ebben biztos.
Nem akarok ebbe belemenni, valóban növekszik a számuk, de azért diplomások egy nagyon megéri még mindig Magyarországon, a bérkülönbségek Magyarországon mindig nagyon erősek, kicsit nő a számuk, de még messze nem tragikus, az lesz, ha a közszférának nem lesz ilyen felvevő ereje, mint ami most megvan, akkor probléma.
Ugye néhány évvel ezelőtt a tárki kutatói arról írtak, hogy az ajtók záródnak. Mit akartak ezzel szimbolizálni? Azzal, hogy gyakorlatilag a nagy társadalmi átrendeződéseknek az időszaka befejeződött. Aki fel tudott szállni a metróra, az halad rajta, aki nem, az ott marad azon az állomáson, ahol éppen tanyázott. Vagyis a társadalmi mobilitási folyamatok lelassultak, a nagy privatizációs tranzakcióknak vége van, a gyors gazdagodás periódusának úgy szintén vége van. Van egy réteg, amelyik szeretné konszolidálni a helyzetét, akik az elmúlt 15 évben valamilyen módon gazdagodtak. A magyar társadalom ezt a fajta gazdagodást soha nem fogadta el. Még mindig nincs egy tisztességesen végigvitatott elemzés arról, hogy akkor mi is ennek a gazdagodási folyamatnak a természete, ami kialakult az emberek többségében, az egy nagyon erőteljes negatív kritika, hogy valójában itt csak a jogszabályok mentén sunyogva, és nem is igazán kemény munkával és becsületes tisztességes munkával lehetett vagyonokat felhalmozni, pedig nagyon sokan vannak, akik kemény munkával, becsületes tisztességes munkával halmozták fel a vagyonukat, de úgy az egészre rávetődik az, hogy hát hogy lehet az, hogy én, aki éppen alig bírok megélni a nyugdíjamból, én ilyen körülmények között vagyok, mások meg már a 18. kocsiját cseréli le, és a 6. nyaralóját veszi az Adriától a spanyol tengerpartig. Ezt nagyon nehezen dolgozza fel, ezt a rövid időszakban ilyen hihetetlenül hektikus folyamatokat. Tehát az elstandolás, a gyors gazdagodása, eredeti tőkefelhalmozódásnak az időszakát, amely más tőlünk szerencsésebb körülmények között kialakult nagy nemzeteknél hosszabb időre nyúlott el, és jobban megemésztette a társadalom. Ez rövid időre sűrűsödött, és úgy látom, hogy ennek az igazságtartalma rendkívül vitatott, és komoly feszültségeket okoz. És ennek jön a másik oldal, amiről te is beszéltél, Ervin, hogy az állammal kapcsolatos várakozások, azok semmit nem változtak. Továbbra is egy paternalista állammal kapcsolatos igény jelenik meg, amelyiknek nagyon sok feladatot kell ellátni, és valójában a mostani problémáink zöve abból fakad, hogy nincs világos képünk arról, hogy mi is az, amit az állam ellát feladatként, milyen államképpel dolgozunk, milyen államképpel dolgoznak a különböző kormányok, mi a 21. századi magyar társadalom államképe, mik azok a funkciók, amelyeket az államnak mindenképpen el kell látni, és nem vonulhat ki, mert te adófizetőpolgár, én adófizetőpolgár, az én pénzemből kell, hogy biztosítsa a szociális ellátás bizonyos fokát, az oktatás, a biztonság, nagyon sok minden. És ezek a viták nem arról, most arról szólnak, hogy nagy állam van, vagy kis állam van, nem az, hogy milyen funkciókat ellátó állam van. Addig, még ezt nem tisztáztuk, addig nem tudunk beszélni közigazgatási reformról se, és arról se, hogy most mobil posta kell, vagy rendes posta kell a kis falvakban. Vagy ott kell tartani a tanárokat, tanítókat a falvakban, a gyerekek miatt, és az értelmiség és a közösségszervezés okán, mert ez egy olyan fontos társadalmi funkció, amely az államhoz kötődő, és ezt kell finanszírozni közpénzből, 80%-ban, 20%-ban meg esetleg az ott lakóknak a hozzájárulásából. De ezek értelmes viták, de általában az államtól várni mindent, hogy majd ez képes legyen megoldani, ez lehetetlenség, de az állam szerepe nem az, amit nekünk tanítottak korábban, hogy az állam elhal. Pont fordítva gondolom, az államnak egyre világosabb is jól definiálható szerepe van. Nem gondolom azt, hogy Fukuyama véletlenül írta a múlt évben az egyik új könyvét azzal a címmel, hogy az államépítés. Ez azt hiszem, hogy újra a viták középpontjába fog kerülni.
Ezzel egyetértek, csak az a kérdés, hogy kik folytassák le ezt a vitát, amit említesz. Mert én úgy látom, hogy ha ezt a politikusokra akarjuk bízni kizárólag, például az állam szerepéről lefolytatandó vitát, akkor az nem fog menni. Ugyanis, ha jól megnézzük, akkor az elmúlt 15 év arról szól, ugye, hogy nem is kell jól megnézni, mert egyszerűen észrevehetjük, hogy 4 évenként új kormány jön. Na most gondoljunk bele, hogy 4 éves ciklusok alatt, 4 éves ritmusváltás után miféle államépítésre van lehetőség, hogyha ez, nehogy Isten, tovább folytatódik, és még a következő időszakban is ez lesz. Tehát nekem az az érzésem, hogy először is bármennyire is fájó, előbb-utóbb el kell oda jutnunk, mint a nagy nyugati demokráciák, ahol azért 2-3 ciklust is megérnek a kormányok ahhoz, hogy föl tudják építeni az elképzelésüket. Hát azt gondolom, hogy tehát ez egy nagyon fontos Rubikon lesz, amit a magyar politikának majd át kell lépnie, és előbb-utóbb nyilván át is lépi. Akkor lehet építeni, ha van idő rá. Vagy egy másik lehetőség, bocsáss meg, az lehetne, hogyha az egymást követő kormányok építenének az elődeik által felépített dolgokra. De mit láttunk ugye az elmúlt időszakban, hogy ez elég kevéssé valósult meg, hanem az esetek nagy részében hát visszacsinálták azt, amit az előző felépített. Na most így azt gondolom, megint csak a napjaink követelménye szempontjából, a 21. században tartó stabil eredményeket ennyire politikai ciklusoknak alávetve nem lehet elérni. Tehát itt tulajdonképpen most én mi magunkat ostorozom ám, a politikai elemzőket, vagy a szakmabelieket, akik ezt, például ezt a vitát, amit említettél, nem nagyon folytatták le.
A politika fontosabb annál, hogy csak a politikusokra kellene bízni, és ebből következően ez a ház, ez az intézmény, a Tudományos Akadémia egyik kitüntetett feladata, hogy ilyen típusú vitákat maga, a maga logikáján és a maga erejéből kezdeményezzen és tegyen le ilyen típusú javaslatokat. Nem állítom, hogy nincsenek ilyenek. Azt állítom, hogy olyan mértékben uralta el a mindennapokat két vastörvény, a rövidtávú gazdasági profit maximalizálás és a rövidtávú politikai szavazat maximalizálás törvénye, hogy ez kiszorított mindenféle más logikát, például a hosszabb távon való gondolkodás, stratégiai gondolkodásnak a lehetőségét, és ezt valamilyen módon intézményesíteni kell, és meg kell teremteni, és rá kell kényszeríteni a közélet, a politika szereplőit, hogy a valóságos, a társadalmat valóságosan izgató kérdésekkel foglalkozzanak, de ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha van olyan muníció, amivel reális helyzetfelismerésre, reális alternatív terápiás javaslatok dolgozhatók ki. És ennek a befolyásolási képessége, az érdekérvényesítő képessége, tudom, hogy gyenge, de most egy olyan helyzet van, amikor mindenki érzi, hogy ez így nem fog tudni tovább menni. Tehát itt változtatni kell a változtatások mélységéről, és mindenki ugyanarról beszél, a politika, a tudomány, a szakmai emberek, az üzleti szféra emberei, hogy emberek, változtatni kell, mert ebben a struktúrában ez az ország sikeresen nem menedzselhető. Csak hogy szerintem a diagnózisban már mindenki egyetért, a terápiában vannak nagy különbségek, ezt meg kell és lehet, és feltétlenül szükséges tudományos érvekkel és elemzésekkel befolyásolni.
Bocsánat, csak egy ponton talán nem értenék egyet. A mindenki egyetért, tehát annyiban vitatnám, hogy én azt gondolom, hogy az egyetértésnek egy nagyon fontos eleme lenne, hogy például az az alulról jövő nyomás, amiről már szintén beszéltünk, tehát hogy a társadalom maga kényszeríteni a politikát lépése, azt szerintem még nincs meg. Tehát...
Fordítsam ezt a két vastörvényt említettél, ugye a rövidtávú gazdasági haszonmaximalizálás és a rövidtávú szavazatmaximalizálás. Kik állnak ezen két vastörvény hatája alatt? Mert az világos, hogy a politika, a politikát csinálók ott állnak. De vajon nem került be két törvény hatája alá valamilyen módon az az elemző tudós értelmiség, akinek ezt meg kéne tennie, illetve az a publikum, akiről Ervin beszélt?
Jó, én azt mondom, hogy ezeknek a két törvénynek a működését én a társadalom természetes működési mechanizmusai közé sorolom. Ami nem természetes, hogy ilyen erővel működik, és csak ez a kettő működik, és ennyire okkupációs, expanzív természete van, és valóban átháramlott az oktatási tudományos szférára, valóban sokkal inkább az autonómia csökkentő szerepe van például a tudomány és az oktatásnál, ahol mindenki megpróbálja valamilyen módon a saját megélhetését menedzselni, és az egyetemi oktatás színvonala többek között azért olyan, mert az egyetemi oktatók rá vannak kényszerülve arra, hogy 26 helyen adják el a tudásukat, és nem nagyon lehet megteremteni a szerves egységét az oktatásnak és kutatásnak, nem lehet megteremteni azt, hogyha valaki ezt az életpályát választotta, akkor megelégedjen azzal a jövedelemmel, amit itt maximalizálni tud, de az a tudományos teljesítmény, ami mögötte van, az megkérdőjelezhetetlen viszonyítási pontként jelenjen meg. De hogyha arra van kényszerítve, hogy a saját disziplinájában sem tud kellőképpen elmélyülni, mert alá van olyan mértékben lett alárendelve más törvényszerűségeknek, ki van szolgáltatva az éppen aktuális finanszírozóknak, vagy ki van szolgáltatva a politika zsákmányrendszerének, akkor nagy probléma lesz, mert akkor gyakorlatilag a úgynevezett alrendszerek autonómiája számolódik fel, és én ezt érzékelhető, hogy ennek a két nagy struktúrának, a politikának és a gazdaságnak a okkupációja, dominanciája az nagyon erősen veszélyezteti a többi alrendszer független működését.
Hát ugye nyilvánvalóan minket is, a mi szakmán képviselőit is érinti az, amit úgy lehetne nevezni, hogy az üzlet ide is bejön. Tehát ez ellen szerintem nem nagyon lehet mit tenni. Egy másik fórumon, ahol fölmerült ez a kérdés, ott nagyon-nagyon heves támadások érték például azokat a politológusokat, akik a tudásukat esetleg felkínálják a politikának. Véleményem szerint ebben a világon semmi nincs, akkor, hogyha ez egyértelmű és nyilvánvaló. Tehát nincs itten semmi probléma. Tehát ugyanis hát azért álságosak se legyünk, hát egy politológus mit ér akkor, ha nem látott még politikus közelről, mondjuk? Mit ér akkor, hogyha semmiféle tapasztalatot nem szerzett? Tehát az szerintem egy rossz érv, hogyha azt akarjuk mondani, hogy a politológusokat vissza akarjuk parancsolni valamilyen, nem tudom én, milyen kategóriába vagy kaszniba, az szerintem nem fog működni. Ugyanakkor viszont azt látni kell, hogy mást tud egy mondjuk pártok körül tanácsadói szerepet betöltő politológus, és más tud egy akadémiai értelemben vett politológus. Mondjuk egy akadémiai értelemben vett politológus mondjuk Madridban vagy Barcelonában a többszörösét keresi ugye annak, amit Magyarországon egy akadémiai politológus keres. Tehát ez a kérdés nagyon egyszerűen eldől ezen a szinten. hogyha ez a finanszírozás úgy működne, akkor nem lenne arra szükség, amit István is mond, hogy öt helyen még az ember a szakértelmét felkínálja. Ez a mai Magyarországon másképp nem oldható meg, de hát erről szerintem a teremben lévők mindegyike tudna példákat mondani a saját szakmájából. A probléma az, ha valaki a tudását nem tudja értékesíteni, még a főszakmáján kívül esetleg 4-5 helyen, és oda van pusztán bezárva, és ott nincs meg a megfelelő javadalmazása.
Ezekben a törvényekben a problémát az okozza, hogy nagyon erősek a rövid távú hatások. Tehát azonnal maximalizálni akarja a megcélzott dolgot, a politikai hasznot vagy a gazdasági hasznot. Nem teremtődtek meg a hosszú távon való gondolkodás, vagy a stratégiai típusú gondolkodásnak az intézményes feltétele és keretei. És nem tud ezáltal nyomást gyakorolni arra, hogy öreg, hát nem fogod tudni maximalizálni a céljaidat rövid távon akkor, hogyha az egész keret össze fog omlani, vagy hogyha az a mozgástér, amellyel egy ország rendelkezett, az folyamatosan szűkül, vagy hogyha olyan erőforrás elvonások történnek, mondjuk a tudomány és az oktatás szférájából, amelyik a 21. század tudástársadalmának időszakában az egyik legfontosabb terület, ahol éppen beruházni kellene, hogy kész, lehet, hogy még 5 évre előre látsz, tehát egy ország, egy nemzet jövője az nem 5 években mérhető.
Nekem valahogy az sellik fel a legtöbb megjegyzésből, amit itt az elmúlt bő 3 órában hallhattunk. Itt azért egy alapvető dilemma létezik nevezetesen. Van egy létező államunk, egy alkotmányos államunk. Ezt az államot azért megjeleníti, működteti egy politikai osztály, politikai elit, kinek ízlése szerint használható a kifejezés. Ugyanakkor léteznek olyan problémák, olyan válságjelenségek, ahogy ezt említetted, léteznek olyan a berendezkedésben meglevő, megváltoztatandó alapvető ügyek, amelyek gyakorlatilag ennek a, ha úgy tetszik, politikai osztálynak, politikai elitnek a pozíciót alapvetően átalakítják. Nem mondom, hogy leváltják feltétlenül, de alapjában érintik, és bizony van egy olyan képük, mintha ez a politikus, az államot fenntartó, működtető, irányító politikusi réteg nem rezonálna ezekre a problémákra, nem rezonálna erre a felvetésre. Ugye Bence György előadásáról, hogyha visszautalok, nagy kedvel hivatkozott Carl Schmittre is, és Hannah Arendtre is, és mind a kettőnél a politikum fogalma az egy nagyon erőteljes társadalom, és történelemmagyarázó elv, nevezetesen az alaphelyzet, amikor az alkotmányosságtól, a konkrét politikai rendszerbeni erőviszonyoktól függetlenül olyan nagy kezdeményezések indulnak el, amelyek át is írják adott esetben az alkotmányos rendet, az alkotmány magát. Egy ilyen nagy kezdeményezések lehetségesek-e a politikai osztály közreműködésével ma, vagy másképpen is megkérdezhetném, lehetségesek-e a politikai osztály közreműködése nélkül?
Én azt hiszem, hogy igen. Lehet, hogy ez egy optimista. Lehetségesek ilyen kezdeményezések, úgy általában most így ebben maradnék. Ugyanis én azt gondolom, hogy a magyar politikai osztály bizonyos értelemben egy tévedésben élt, vagy ennek az osztálynak egy része az elmúlt években. Ez pedig az Európai Unióhoz és a nyugati integrációhoz fűződő viszonyt illeti. Tehát volt a magyar politikai osztálynak egy olyan képe, hogy ott minden rendben van, nekünk annyi a feladatunk, hogy fölzárkózzunk egy már kész intézményrendszerhez, és akkor ez úgy menni fog, mert ebből mindenféle jók majd származnak. Na most bármilyen furcsa, az Európai Unió válság jelenségei visszahathatnak a magyar politikai elitre is úgy, hogy fölülvizsgálja a saját elképzeléseit ez ügyben. Tehát amikor az EU is beismeri már látványosan, hogy nem működik egy csomó dolog, válságjelenségek vannak, ugye csatlakozási népszavazások elhalasztódása és így tovább. Erre én azt gondolom, hogy a magyar politikai elit belátását ez megváltoztathatja. Ugyanis Magyarország mindig ilyen nyugatfüggési mizériában szenvedett, én azt gondolom, de ez a függés, ez valahogy mindig olyan egyoldalú volt. Tehát én azt hiszem, hogy egy kicsit most itt át lehet gondolni azt, hogy mi is a mi szerepünk igazából ebben a folyamatban. Tehát ez nagyon lényeges, hogy vajon pusztán annyi, hogy másoljuk azt, ami ott van, vagy esetleg ennél több. Mi van akkor, hogyha a másolandó is korrekcióra szorul? Ez egy teljesen új helyzet, amiben a magyar politikai elit most belekerül. A 90-es évek elején ilyenről szó sem volt, hogy még egy pillanatra ide visszacsatoljak, amikor azt sem tudtuk, hogy mi az, hogy európai integráció, csak úgy valahol nagyon ködösen sejlett fel ez az egész dolog. Na most én azt hiszem, hogy ennek van egy ilyen hatása.
Én emlékszem a referendum előtti vitákra a magyar politikai osztály különböző tagjai között, és azt gondolom, hogy ennél a kép sokkal árnyaltabb, szóval a magyar politikai osztály egy része egyáltalán nem volt hurrá hangulatban az Európai Uniós csatlakozástól, és még emlékszem, hogy a igen, de mondatokat hangsúlyozó politikusok micsoda kritikát kaptak azért, hogy azt az igen mögé azt a de is oda tették. Tehát nagyon sokan látták azt, hogy az Európai Unió az egy, hogy van ez egy mozgóban lévő célpont, amihez kell valamilyen módon viszonyulni, tehát ott is nagy átalakulások vannak, és sokan valóban attól azt várták, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozástól éppen azt várták, hogy az újonnan jöttek friss rendülete és elképzelése fogja majd megújítani az Európai Uniót, és látjuk, hogy azért a nagyok képesek befékezni a folyamatokat. De hogy ilyen nagy, én úgy gondolom, hogy olyan erős a konvergencia, a gazdaság, a politika, a kulturális életben, hogy nem lehet a politikában résztvevők nélkül nagy átfogó társadalmi változtatásokat elindítani. Tehát a politikán kívül majd elindul valami, és az majd szépen lassan átszüremkedik a politikában, belátják a politikusok, hogy enélkül nem megy, ilyen nincsen. Szóval én egyre inkább azt gondolom, szoktam magamnak mondani, hogy igen, egyfajta új államalapításra van szükség 15 évvel a rendszerváltoztatás után. Ebben az is benne van, hogy például, csak egyetlen példát mondok, az elektronikus kormányzás problémáját. Olyan mértékű ellenállás van a magyar közigazgatásban a digitalizáció és az elektronikus kormányzás különböző vívmányainak bevezetésével kapcsolatban, hogy az egyszerűen példátlan. Ahhoz tényleg egy komoly politikai bátorság kell, hogy ezen keresztül átszervezhetjük a közigazgatást. Én nem azt mondom, hogy az a tudás, amelyik nem a digitalizált közigazgatáson keresztül, vagy az elektronizált közigazgatáson keresztül kapható meg, az nem tudás. Csak azt mondom, hogy átértékelte, bizonyos értelemben le is értékelte sok-sok embernek azt a tudását, amit mondjuk a közigazgatásban 20-15-30 év kemény verítékes munkájával szerzett, és tényleg nála nincsen jobb szakértő a költségvetés 18. fejezet, második bekezdés, negyedik tételével kapcsolatban, mindent ismer. A csinyát és binyát, de senkit nem érdekel már ez a pont probléma. Az érdekel, hogy legyen egy hatékony közigazgatás, amelyik abban az értelemben modern, hogy responszív, hogy képes válaszolni az üzleti szféra, a civil társadalom igényeire, hogy szolgáltató, hogy online, hogy 24 órán keresztül nyitva van, hogy otthonról is képes vagy elintézni. Persze ez kell infrastruktúrális fejlesztés is, hogy egyáltalán széles sávon lehessen kommunikálni, de kell hozzá egy mentális változás. Ez a mentális változás, ez pedig nem megy úgy, hogy ráparancsolsz. Ez csak intézményes szocializáción keresztül meg, és ez kell leadership, ez kell vezetés, ez kellenek világos döntések, és fel kell vállalni. És nem azt kell mondani, hogy az egész információs társadalom az egy vajákos problémakör, hogy az tulajdonképpen pénzlehívási technika. Nem, az a modern világ része egy olyan közszolgáltatás és közmű, mint az áram, a víz és a többi. És hogyha ezt nem kalkuláljuk életünk részeként, ha képesek voltunk a mobiltelefont az összes nyűgével, bajával valamilyen módon elfogadni, van sok hátránya is. Az emberek közötti kommunikációt lepusztítja. De ezzel lehet védekezni, de nem tudunk. Vagy elébe megyünk és használjuk ezt, vagy pedig lemaradunk végletesen és véglegesen. Tehát az egész közigazgatás átalakításának az egyik nagyon fontos kérdésköre, hogy képesek vagyunk-e az elektronikus kormányzás nagyon sok fontos elemét bevezetni, amely egy szolgáló, szolgáltató és az állampolgárokkal sokkal közvetlenebb viszony ápoló közigazgatást teremt, amelyik áttekinthető. Most nem lehet csumákolni, hát transzparens rendszerek vannak. Azt pedig nem nagyon szeretik sokan, mert akkor bele lehetne látni a mögé, a teljesítmény mögé, amelyről azt adjuk elő, hogy ez nem is mérhető. Minden teljesítmény mérhető.
A számoknak van misztikája. A 15 éves évforduló és beindítaná a gondolkodásunkat, hogy vajon nem kell átgondolni. De én azt hiszem, itt sokkal többről van szó, hiszen ugye Stumpf István, hogyha csak felidézek néhány elemet abból, amit említett, a társadalmi mobilitás összeszűkülése, a digitális átalakulásnak a kihívásai, az uniós csatlakozás, ezzel kapcsolatos, nem csak a digitális átalakulás, hanem a társadalom egész életével kapcsolatos problémái. Csizmadi Ervin említette azt, hogy melyek a alkotmányos rendszerben, politikai rendszerben meglevő nagyon alapvető töréspontok, amelyekre választ kell adni. Tehát én azt hiszem, hogy ha számba vesszük, hogy valahol tartunk, akkor nem a 15 év miatt kell számba venni, mivel azonban van egy másik misztikus szám is, az 50-es, 50 percre tart a beszélgetésünk, ezért ezen a ponton majd mindenképpen szeretnénk, hogyha ez a beszélgetés kiterjedne, tehát az itt levők is megfogalmaznák kérdéseiket, felvetéseiket, de ezekre még vissza fogunk térni természetesen.